11. Vasárnap. A Mason ügy második napja. Lucas behozta a Pioneer Press-t a tornácról, a hatalmas fekete főcímet, ha akarta sem tudta volna eltéveszteni. Ellie Mason-t meggyilkolták. Alatta, kisebb betűkkel, megfojtották Minneapolisban. Lucas arra gondolt, hogy a főcím azért kisebb, mint a Holdra szállás másnapján megjelentek, és ha jól emlékszik az archív képekre, a Pearl Harbor utáni főcímek is nagyobbak voltak. De nem sokkal. Aztán eszébe jutott Trick. Randall Towson, megyei államügyész, nem volt jó barátnak mondható, de rendes pasasnak számított. Reggeli közben vette fel a telefont, és így szólt bele.
Ugye, azt akarja mondani, hogy minden együtt van.
Tessék?
Ellie Mason gyilkosa ellen, akit elkaptak, és most azért hív.
Annál sokkal jobb hírem van. Esküszöm az égre. Lucas megpróbált némi valódi őszinteséget csempészni a hangjába. Végre egy esély arra, hogy igazságot szolgáltathassunk. Az ügyész hangja némi óvatos kíváncsiságot árult el.
Maga hülyeségeket beszél. Elnézést, drágám.
Nem. Találtam egy ártatlan embert a büntetés végrehajtási gépezetben. Maga szabadíthatja ki, és aztán a magáé a dicsőség is, aminek köszönhetően a hálás adófizetők újra a hivatali székébe emelik, immárra hányadik? 5. alkalommal?
6.
válaszolta Towson.
Mi a franc karikáról? Bocsáss meg, drágám, épp a lány unokámmal reggelizem. Miről beszél?
Del Capslock ott volt az Ellie féle házi bulin. A gyilkosság idején nem volt ott, de találkozott egy régi közös barátunkkal.
Kivel?
Az ügyész hangja most már egyértelműen gyanakvó volt. Trick Bentoánnal. A vonal túlsó végén csend. Olyan hosszú csend, hogy Lucasnak volt ideje hozzátenni. Panamában volt kártyázni. Towson halk, lágy, nyugodt hangon szólalt meg.
Ez probléma.
Hát, ez az, bolintott Lucas, bár senki sem látta.
Egyértelműen azonosítottam a problémát. A holnapi munkanapon a legjobb embereimet fogom ráállítani a megoldásra.
Na, ez jó lenne, mondta Lucas. Újabb hosszú csend. Aztán?
A büdös kutya úristeni Devenport!
Üvöltött Towson, majd félénken hozzátette.
Ne haragudj, drágám!
Catherine. Mit visel az ember egy vasárnapi ebédre? A nő egy doktor felesége, valószínűleg van pénze. Biztos inkább a szolidság vonzza, és nem a feltűnés. Vagyis csizma és fekete bőrzakó szóba sem jöhet. Lucas átkutatta a ruhás szekrényét, és végül összeállított egy öltözetet, amiről azt gondolta, hogy pont jó lesz. Sötét, keki színű köppernadrág, kék ing és barna szarvasbőr sportzakó. Sötét barna félcipőt vett hozzá, és az elegáns pisztolyát, egy kicsi 9 mm-es P7-est. Megnézte magát a tükörben, párszor elmosolyodott. Na ne, jobb lesz, ha most takarékoskodik a mosolyokkal. Inkább az őszinteség, meg az öröm, hogy találkoznak. Vasárnaponként a városháza általában olyan kihalt, mint a sír. Most nem így volt. Lucas egyenesen Rue irodájához ment. A titkárnő helye üres volt, de Rosemary nadrágban és nagy habos báránykákkal díszített pulóverben az irodájában ült, és két látogatóval tárgyalt. Dick Milton volt nála, a kapitányság média felelőse, a volt újságíró, aki egyszer írt egy 8 részes, vasárnaptól vasárnapig oknyomozó riportot a tölgyfák kihalásáról. A másik látogató, Angela Harris, a kapitányság megbízott pszichológusa, félfennékkel az ablakpárkányon ült. Mi a helyzet? Kérdezte Lucas benézve az ajtón. A média szempontjából? Pillantott fel Rue. Nagyjából az, amire számítottunk. Egy kicsit megcibálták George Shaw-t, mondta Milton. Cibálta a fene, mondta Lucas. Soha nem bírta Miltont, még újságírónak sem. Majd a megyei börtönben fogják megcibálni, miközben a 10 évére vár. Egy percig sem fog tartani a kapcsolat Shaw és Ellie között, mondta Milton, Rue-ra nézett. Ez az egész leszbikus dolog, tegnap este még elég finoman kezelték, mármint a híradók. De reggel körülnéztem a hálózaton, és láttam a mai Star címlapját, amin egy hatalmas, szexi kép van Giles Corbóról. Az a nő sokkal jobban néz ki, mint Ellie, szóval hamarosan úgy rá fognak szállni, mint légy a meleg szarra. Mikor ér ide a sztár? Kérdezte Lukasz. Ma délután, gondolom. Az internetes kiadás tele van azzal, hogy a szerkesztők hogyan szerkesztették át az újságot az utolsó pillanatban, hogy az Ellie Masonről szóljon. Persze a zsurnál szerint csak ők hozták le az igazságot. Szóval jó nagyra fújják az ügyet, mondta Lukasz. Rúra pillantott. Még dolgozza a sajtót? 5-10-kor lesz egy újabb sajtótájékoztató, aztán az Olsonék és a barátaik jönnek állítólag délre. Minél előbb akarják a holttestet, a temetés valamikor a hét folyamán lesz Brant Riverben. Aztán 3 körül megint tartunk egy rövid sajtóértekezletet, és ha lesz rá igény, akkor 7-kor még egyet. Az éjszaka semmi sem derült ki? Semmi. Csak Randall Towson hívott Trick Bentoán ügyében. Ne, elfelejtettem mondani, mondta Lukasz. A gyilkosság miatt kiment a fejemből. Dell úgy tudja, hogy Trick egy Days Inn hotelben lakik a 694-esen. Holnap begyújtjuk és felvesszük a vallomását. Towson hívja majd Rashid al-Bala ügyvédjét, gondolom, rögtön azután, hogy felvettük Trick vallomását.
Hát, ha senki sem tudja meg.
A temetés napján kellene bejelentenünk, mondta Milton. Ha addig titokban tudjuk tartani. Nem tudom, mondta Lukasz. Szerintem minél hamarabb ki kéne hoznunk al-Balát a Stillwaterből.
Al-Bala? Szólalt meg Rosemary. Felőlem jó helyen van ott, de a biztonság kedvéért begyűjthetnénk még ma ezt a bentoánt.
Oké. Lukasz a pszichológusra nézett. Mi a véleménye Ellie-ről? Balandot fogtunk? A nő megrázta a fejét.
Túl korai volna megmondani, de egy balonnál sokkal hatékonyabbnak néz ki. Persze bizonyos értelemben zavart az illető.
Akkor volna csak igazán zavart, ha a kezem közé kerülne, szólalt meg Rosemary.
A buli meghívottjai közül 12 ember szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, mindegyiket ellenőrzöm, hogy van-e pszichiátriai problémájuk, de egyelőre semmit sem találtam, folytatta a pszichológus.
12? Kérdezte Lukasz Rosemary-re nézve.
Lestert kérdezze, de semmi különös piti ügyek. Áruházi lopás, 2 szabálysértés, magánlagsértés, 1 utcai verekedés és néhány közlekedési vétség, ilyesmi.
Vagyis semmi. Lukasz egy ragasztós jegyzetlapot talált az ajtajára tapasztva. Gyere értem, az aláírás Marcy. Lesétált a gyilkossági csoporthoz, és az irodát rendőrökkel teli találta. Még soha nem látott ennyi gyilkossági zsarut egyszerre egy helyen vasárnap. Lester az egyik asztal fölé görnyedt a szoba túlsó végében, és egy jegyzetfüzetet szorongató zsarúhoz beszélt. Amikor észrevette Lukaszt, csak megrázta a fejét, semmi újdonság. Lukasz Marcy Sherrill asztalához ment. A nő látta, hogy közeledik, mondott valamit a fülénél tartott telefon kagylóba is letette.
Ha, tényleg áthelyeznek?
Csinos, a 30-as évei elején járó nő volt, szerette a veszekedést. Lukasszal volt egy rövid, ám annál intenzívebb afférjük, amit a kapitányságon mindenki elkerülhetetlennek és régen esedékesnek érzett. 2 hónap után vetettek véget a viszonynak közös megegyezéssel, közös megkönnyebbülésükre. Egyelőre igen, mondta Lukasz.
Jó, próbálok még embereket keresni a buliból. Biztos vagyok benne, hogy legalább 40 ember még hiányzik, de nem jutok egyről a kettőre, szóval mehetünk.
Tehát feljössz? Most azonnal?
Mehetek, ha súgsz valamit Frank fülébe, mondta Marcy.
Emlékszel Trick Bentoánra? Cherylnek nem volt sok kedve Bentoán után indulni, de ha be tudná gyűjteni a kártyást, akkor Dell egész nap zavartalanul dolgozhatna az ügyön.
Szóval, ha ezt most megcsinálom, akkor dolgozhatok az Ellie ügyön melletted?
Ezután mindenki az Ellie ügyön dolgozik, mondta Lukasz. Lehet, hogy soha nem is zárjuk le. Cheryl hátradőlt, tarkora tette a kezét, és Lukaszt tanulmányozta. Mi az? Kérdezte Lukasz.
Úgy nézel ki, mint aki készül valamire. A ruhád?
Egy régi barátnőmbe lebédelek, mondta Lukasz. Semmi értelme nem volt a tagadásnak. A viszonyuk óta Cheryl olvasott a gondolataiban.
Csinos lehet, gondolom, mondta a nő.
Nem tudom, 20 éve nem találkoztunk.
Húha! És most mi történt? A nő visszajött a városba?
Nem, lent élt délen valahol a Mississippi mellett.
Marcy tényleg olvasott a gondolataiban. Előre dőlt, az arc kifejezése megkomolyodott.
Lucas, csak nem férnél van.
Lucas megvonta a vállát.
Nem teljesen férjezetlen, ha jól tudom.
Na figyelj, csak együtt ebédelünk.
Istenem, ne csesz ki vele, Lucas.
Davenport megsértődött, megmerevedett.
Nem fogok. Te meg hozd be Bentoánt, jó? Hív fel, ha megvan.
Lucas? A nő immár még komolyabb lett.
Lucas, az a nő veled egykorú, férnél van, pont benne a veszélyzónában. Komolyan összezavarhatod. Látom rajtad.
Nyáj, hozd be Bentoánt. Lucas megfordult és elment. A folyosón alig hallhatóan felmordult.
Bazd meg!
Majd az órájára nézett, még bőven volt ideje. Carl Knox arra használta a szép vasárnap délelőttöt, hogy megnézzen egy jó állapotban lévő kopott Kubota 2900-as traktort. A tréleren, amin hozták, volt még egy kiegészítő fűnyíró is. Miközben Carl a gépet nézegette, a szeplős, szalmahajú, dühös tolvaj épp a láthatóan alig használt gumikról beszélt. Hevesen, hisz ez az átkozott gép alig futott 145 órát, Dél Minnesota legjobb golf pályájáról hozta el.
Mi az, hogy 2000 dollár?
Carl nem hallotta a tolvaj szavait, mert az a Cree indián barátja, Louis Arnaud járt a fejében, aki nemrég hívta Kanadából, és pont egy ilyen gép kellett neki. Arnaud hajlandó volt 12 000 amerikai pénzt fizetni egy ilyen gépért, feltéve, hogy Carl fel tudja szállítani a traktort Kenroába, Ontario államba, határ túloldalára. Carl ezt meg tudná tenni, csak az embereinek le kellene cserélniük a számokat, neki meg kéne szereznie Kubota papírokat, már pedig már jó 2 éve is megvan, hogy utoljára Kubotával foglalkozott. A lánya is kijött ma vele az üzletbe. Odabent tett vett a könyveléssel valamit, de most hirtelen kilépett a hátsó udvarra, és így szólt.
Itt vannak a zsaruk.
Ajaj, mondta Carl. Intett a lánynak, hogy menjen vissza az irodába, majd újra a traktorra nézett. Honnan hoztad ezt?
Még azt sem tudhatják, hogy valaki elhozta, mondta Roy idegesen.
Davenport tűnt fel az épület sarkánál, vagy 50 méternyire. Knox halkan szólalt meg.
Itt jön. Ne nézz rá, ismerem a csávót, nem a traktor miatt jött. Jó lesz az a 2000,
mondta Roy fel-le szaladgáló Ádám csutkával. Knox ellépett a trélertől, hogy üdvözölje Davenportot.
Milyen jó állapotú gép, szólalt meg Lucas üdvözlésképp. Felné éjszakon, nekem egy B20-ason van.
Nem akarlak megsérteni, de az nem több, mint egy szar fűnyírógép, mondta Knox. Ennyit a bevezetésről.
Mit akarsz?
Lucas megsértődött, de megpróbálta nem mutatni. Inkább a szeplős tolvajra nézett.
Mi volna, ha meginnál egy kólát?
Jó ötlet, mondta Roy. Leugrott a trélerről, és gyorsan az épület felé indult. Az ajtó üvege mögött Lucas meglátta Knox lányának sápadt arcát.
Miért ilyen idegesít mindenki? Kérdezte.
Amúgy meg mit kerestek itt vasárnap délelőtt?
Heti 7 napot dolgozik, aki a saját üzletét vezeti, és nem az adófizetők vérét szívja, mondta Knox.
Nem hiszem el, felelte Lucas. A Kubotára pillantott.
Vagy ez a kölyök? Ellopta ezt a traktort?
Jézusom, Davenport, ez a kölyök egy szerencsétlen alapásó, csak éppen csődbe ment, és el kell adnia a dolgait.
Mit akarsz?
Egy listát, mondta Lucas. Tudunk mindent a városról, minden drog nagykereskedőt, a bandákat, az utcai járusokat, mindet ismerjük. Viszont nem ismerjük túl jól, és nem is nagyon férünk hozzá az okosokhoz, akik mondjuk heti 1 kilót elnyomnak a gazdagoknak.
Senki sem panaszkodik, senkit sem kapnak el. Ezek nem állnak ki az utcasarokra. Ilyen neveket akarok.
Tudod, hogy én nem szarozok droggal. Túl veszélyes.
De foglalkozol uzsorával, Carl. És ott van még a csendes társi helyed a buki üzletákban is. Sok olyat ismersz, aki furcsa módon szerzi a pénzét, aminek aztán a nagy részét felnyomja az órába, és a cuccot nem lent a gettóban szerzi be.
Egyszer le fogják vágni a tökeimet miattad, mondta Knox. Lucas megvonta a vállát.
Miért? Ki fogja megtudni, hogy beszéltél velem? És azért neked sem rossz, ha mi nem nagyon feszegetjük, hogy tényleg miből is élsz, nem? A csúnya részletekkel most nem mutatnálak. Ez is az Ellie Mason dologhoz tartozik? Igen. Nem volna szabad fiatal lányokat gyilkolászni, mondta Nox. Olvastam a dologról a ma reggeli Star Tribune-ben. Az interjút a szüleivel. A férfi a hátsó bejárat felé pillantott, aminek az üvege mögött még mindig látszott a lány arca. Megkérdezhetek pár embert, mondta. De nem kizárt, hogy most sem tudok meg semmit. Az is segített, amikor semmit sem tudtál meg, mondta Lucas. Kilőtt néhány lehetőséget. Jó, megteszem, mondta Nox. De most elhúznál végre, mielőtt ez a kölyök itt infarktust kap nekem? Lucas elindult, az épület sarka felé félúton megfordult, és így szólt. Várni fogom a hívásodat. Nox megrázta a fejét, és nézte, hogy Lucas befordul a sarkon. A szeplős tolvaj lassan előóvakodott, és megszólalt. Mit akart? Csak kamuzott, mondta Nox. A tolvajhoz fordult. Azt mondtad, hogy még azt sem tudják, hogy elhoztad? Nem is fog kiderülni holnapig, a tulaj akkor jön vissza a Vegasból. Most vissza tudod vinni? Ha miért vinném vissza? Most hoztam el, mondta Roy. Az igaz, de az viszont hold biztos, hogy ez a faszi utána fog nézni. Ha rajta lesz a listán, a csávó 5 percen belül itt lesz a nyakamon, és meg fogja kérdezni, hogy hová tűnt a traktor. És akkor azt kell majd mondanom neki, hogy nem vettem meg tőled, és ő utána ered.
Képes lennél elmondani neki?
Nox vállat vont. Annyira nem keresek sokat rajtad.
A kurva életbe, Carl!
Szóval, ha most visszaviszed, mondta Nox. Mikor megy az embered újra Vegasba?
2 havonta szokott menni.
Akkor 2 hónap múlva hozd el újra. 3000-et adok érte, mondta Nox.
3-at?
4 csalkú.
A tolvaj a narancssárga traktorra nézett, és így szólt. 50 dolcsimba volt a benzin.
Roy?
Igen?
Kérdezd már meg, hogy érdekele.
Lucas még visszament a kapitányságra, és hagyott egy üzenetet az egyik vagyon elleni bűncselekményekkel foglalkozó nyomozónak a Kubota 2900-as traktorról. 10 percen keresztül 30 másodpercenként megnézte az óráját, majd elindult az Üvegbúra nevű étterembe. Catherine-nek semmi jele. Egy kicsit korán érkezett, de elkezdett aggódni. Lehet, hogy nem is fog eljönni. A főpincér az egyik sarokban helyezte el, ahonnan belátta az egész termet. Jött egy pincérnő az itallappal, 1 perc múlva visszajött. Lucas egy martinit kért. Egyedül ebédel? Kérdezte a pincérnő.
Nem, várok.
Catherine ekkor lépett be az ajtón.
Azt a hölgyet vártam ott.
Catherine ugyanolyan gondosan öltözködött, mint ő. Egy könnyű, szürke pamut szoknyát vett fel, fekete kasmír szvettert és lapos sarkú cipőt. Lucas hihetetlenül gyönyörűnek találta. Catherine ezt leolvasta az arcáról, és ettől egy kicsi színt nyert, ahogy Lucas felállt, hogy üdvözölje.
Lucas!
Hogy vagy? Már most zavarban volt. A barátnőd...
Kedden van a temetés, válaszolt Catherine. Vége. Annyi mindenem ment keresztül, hogy ez már megkönnyebbülés volt. Nem érzek szomorúságot.
Akkor jó. A nő elmosolyodott és megkérdezte.
Te már rendeltél?
Csak egy martinit.
Martinit? És mi van a jó öreg Grain Belt-tel?
Csak ünnepi alkalmakra, válaszolt Lucas. Körbenézett az étteremben.
Na meg, ha itt virslit rendelnék, a főszakács valószínűleg elájulna.
Hát, akkor én is egy martinit kérek, szólt Catherine. Egy régi módi ital egy régi baráttal.
Ő is zavarban van egy kicsit, gondolta Lucas.
Amikor utoljára láttalak, nem most, hanem még régen. Elég dühös voltál.
Emlékszem, válaszolt Catherine. Akkor a tahó voltál. Hihetetlen. Meg voltál győződve róla, hogy te vagy Isten ajándéka a női nemnek.
Ugye már? Senkinek nem voltam ajándék.
Ezt most már könnyű mondani.
Azért te sem voltál könnyű menet.
Összeveszünk?
A nő mosolyogva könnyedén mondta ezt, mintha még minden a régi volna.
Amikor utoljára láttalak, folytatta Lucas lehalkítva hangját, anyaszült mesztelen voltál. Az utolsó emlékem te vagy, ahogy csípőretett kézzel keresed a bugyidat.
Ez az, amit nem kellett volna felhoznod, mondta Catherine, most már tényleg enyhén rózsaszínű arcbőrrel. Bár emlékszem, hogy elég sok időt töltöttünk egymás társaságában mesztelenül.
Jézusom, talán megöregedtünk?
Nem, de akkor tényleg fiatalok voltunk.
Egy pincér jött az étlapokkal, a vízzel és az ígérettel, hogy mindjárt visszajön. Catherine kinyitotta az étlapot, és fölötte elnézve szólalt meg.
Akkoriban tényleg fel tudtál dühíteni. Alig tudtam elviselni. Jacknek soha nem beszéltem rólad, pedig ő nagy hoki rajongó volt, és elvitt minden hoki meccsre az utolsó évében. A te csapatod volt az egyik kedvence. Emlékszem, milyen piszkosul mérges voltam, miközben ott néztelek, ahogy korcsolyázol fel s alá, visszafelé, vagy az Isten tudja hogyan, mint egy igazi arrogáns, kemény macsó, miközben minden lányra kimosolyogtál a nézőtéren.
Jézusom! Lukasz le volt nyűgözve.
Még mindig feldühít, ha eszembe jut, pillantott le Catherine az étlapra.
Ennyi volt a szexbeszéd. Miután rendeltek, a beszélgetés a jelenlegi életükre terelődött. Azt mondtad, hogy a férjed hoki meccsekre vitt, mielőtt végzett. Mikor végzett?
A következő évben. Júniusban házasodtunk össze, másodéves koromban, aztán kimentünk az ő gyakorlatára egy katonai kórházba, Koreába. Kapitányként szolgált. Aztán, amikor visszajött, beszállt az apja rendelőjébe Lake Cityben, és azóta ott vagyunk.
És te? Mikor fejezted be az iskolát?
Nem fejeztem be. Akkor estem teherbe, amikor a hadseregben voltunk. Persze néha bementem órákra, de nappalira nem jártam többet. Arra gondoltam, hogy esetleg most ősszel elmegyek a McLesterre, de igazából nem tudom. Most mehetnék télen, de még mindig nem tudom. Egy kicsit úgy érzem, elcsesztem.
Amikor kimondta ezt a szót, Catherine elhallgatott.
Utoljára akkor mondtam ki ezt a szót, amikor együtt jártunk.
Hát igen, az szép dolgok mindig visszajönnek, mondta Lukasz enyhe iróniával. Evés közben Catherine tovább beszélt.
Tudod, minden nagyon jó volt. Rögtön beleszerettem Jackbe, semmit sem adtam volna oda az életemből. De az egész olyan, mint a pokol egy feminista számára. Mindig csak az jut az eszembe, hogy mi lesz velem. Az én mozimat mikor forgatják? Mindig azt gondoltam, hogy filmsztár leszek, és ti többiek lesztek a statiszták. Ehelyett a háttérbe szorultam, aki a pelenkát cseréli, aki vezeti a háztartást, és ingyen dolgozik az üdv hadseregnek. Azt gondoltam, hogy sokban hasonlítunk. Te is mindig azt tetted, amit akartál, a saját mozidban mindig te voltál a sztár. Azt hittem, velem is így lesz. És én szabom majd meg, hogy mit akarok. Aztán jöttek a gyerekek, és muszáj volt gondoskodni róluk. Nem volt választásom. Ők az enyémek voltak, és senki nem tette volna meg helyettem.
De most elköltöztek otthonról, mondta Lukasz. Így azt tehetsz, amit csak akarsz.
De mi legyen az? Az az érzésem, hogy ha sztár akarsz lenni, akkor egész korán el kell kezdeni dolgozni rajta, és végig nagyon kell akarni, ráadásul nem árt, ha éhes is vagy hozzá. Nálunk Jack elkezdett befektetni, még a hadseregben, ráadásul mindig jól keresett, és most valami 10 millió dollárt érünk. Nevetségesen hangzik. Jack akar venni egy házat Floridában, meg volt szó egy lakásról is Londonban. Mindketten kedveljük Londont, és alig 7 óra az út. Na, de mi értelme van akkor a sztárságnak? Minek?
Talán, hogy ne csinálj pénzt. Festettél és fotózol is. Fényképez vagy fes.
Ó, szólt Catherine. Ez most már túl steril. Minden túl kényelmes.
Hát, menj vissza az egyetemre és iratkozz be kriminalisztikára, mondta Lukasz. Lehetnél zsaru. Tudok szerezni állást itt Minneapolisban, aztán mászkálhatsz a gyilkosok után.
Tényleg?
Mit akarsz, Catherine? Kérdezte Lukasz.
Hát, zsaru nem akarok lenni, mondta.
Ha nem?
Nem tudom. Túlságosan kényelmes vagyok. Minden olyan tökéletes, hogy sikítani tudnék.
Lukasz visszakísérte Catherine-t a kocsijához. A nő lábujjhegyre állt, és arcon csókolta, majd beült a Lincoln első ülésére.
Mellesleg az esély arra, hogy összefutunk itt Minneapolisban, szinte semmi, de azért pár hetenként járunk a városban, és én nem mondtam el Jacknek, hogy találkozunk. Túl sok kérdésre kellett volna válaszolni. Szóval, ha összefutnánk,
Persze, ne aggódj!
Lukas fütyörészve vezetett vissza az irodához. Újra meg újra észbe kapott.
Ember, hát férnél van. Ráadásul úgy tűnik, nem is rossz házasság. De érezhetően volt közöttük valami, közte és a nő között, akit alig ismert, és ez valami elég erotikus töltetű. A gondolat akár le is hangolhatta volna, de nem így történt. Amikor visszaért az irodához, az ajtaján újabb üzenet várta. Keresd meg Marcy.
Cheryl az asztalánál ült a gyilkossági csoport irodájában, nem kérdezett az ebédről, csak ennyit mondott.
Trick eltűnt.
Micsoda?
A hotelben azt mondták, hogy ma reggel jelentkezett ki. Egy 10 éves világos zöld kedilekkel van, aminek a csomagtartója tele golf ütőkkel, és van benne egy bőrönd is. Megvan a rendszám.
Igazi?
Igen, Illinois. Rákerestem, de más névre szól, egy Robert Petty nevű hapsié. Felhívtam Pettyt, azt mondja, hogy 2 hete adta el a kedileket. Trick valószínűleg még nem tudta lecserélni a rendszámot.
Nem francba, mondta Lukas. Elkezdted köröztetni a számot?
Aha. Nagyjából az összes környező államban, és felhívtam Delt, ő is körülnéz. A hotelben azt mondták, hogy Trick nem sietett, 10 perccel a kijelentkezési időpont előtt jött le a szobájából, és még beszélgettek is a Vikingsről egy kicsit, szóval...
Lehet, hogy még a környéken van. Sloan jött be és szólalt meg. Láttad?
A sztár egyik példányát tartotta magasra a címlapon Ellie-vel. A lány egy sötét barlangszerű helyen állt, mögötte szikrák pattogtak. Egy férfi boxer alsóra emlékeztető valami, és egy szakadt póló volt rajta, amelyből a mellkasa jó része kilátszott. Nagy, sárga betűkkel ezt hirdette a főcím. Ellie, az utolsó kép.
Azt a kurva, lehelte Cheryl.
Kivette az újságot Sloan kezéből, és kinyitotta a közepén, ahol a többi kép volt. Ellie egy olyan színű ruhában, mint a Karib tenger habjai, ahogy a kamera felé sétál, valami olyasmin, ami úgy néz ki, mint egy tűzcsík. Még egy kép róla rövid nadrág és póló összeállításban, de ezúttal látszik a mellbimbója, ami egyértelműen be van rúzsozva, mögötte egy hatalmas férfi egy hegesztő maszkban. A szembe oldalon egy arckép egy nőről, akit Lukas alig ismert meg, ha csak nem látja előző este a tévében a róla szóló felvételeket a forradásokkal.
Ez nem, kérdezte Sloan.
Jael Corbo, mondta Lukas.
Máshogy néz ki, mondta Sloan.
Sokkal jobban, mondta Lukas.
A fotós szemből kapta el Jaelt éjszakai háttér előtt. Bár a képet úgy komponálták meg, hogy egy hírfotó légkörét sugározza, egyértelműen stúdióban készült. Minden a legutolsó árnyékig ki volt számítva. Corbo csupasz válla fölött néz hátra, a nyakában fekete gyöngysor lóg, a vége eltűnik a kép alján. A haja rövidre vágva, mosolytalan ajkán, a rúzsa sötét, talán lila.
Szép, mondta Cheryl. Ha Muff falásra támadna kedvem, bármelyiküket elfogadnám.
Micsoda beszéd ez? Kérdezte Sloan.
Olyan, amivel fel lehet engem izgatni, mondta Lukas, a könyökével meglökve Cherylt.
Nem te vagy az egyetlen, mondta Cheryl.
Megkocogtatta a hegesztő alakját az Ellie-t ábrázoló fotón. Lukas közelebbről is megnézte a képet.
Csak nem.
Hát, ha csak nem egy átlagosnál nagyobb zsebkésről van szó, jóval nagyobbról.
Semmi sem történt. A rendőrök a fejüket rázva jöttek vissza, és néztek más tennivaló után. Mindenkit kihallgattak, akit meg tudtak találni a buli résztvevői közül. Senki sem fogyasztott drogokat, senki sem tudta, honnan kerültek a bulira a drogok. Éjfél után senki sem látta Ellie-t, Lansingre alig páran emlékeztek. A Rosemary Rue irodájában tartott a napot lezáró megbeszélés után Lukas hazaindult. Felvette a melegítő ruháját, és 45 percet futott St. Paul csendes Highland parki környékén, és úgy érezte, jót cselekszik. Mikor hazaért, egy telefonüzenet várta, Carl Knox visszahívást kért.
Carl? Szólt a kagylóba. Lukas Davenport vagyok.
2 nevem van. Ezeket is nagyon nehezen tudtam meg, már így is elég ideges vagyok.
Mik a nevek?
Curtis Logan. A képzőművésznek mondja magát, az egyik képzőművészeti múzeumban dolgozott, Cox-szal és Ecstasy-val meg Speed-del kezdte a patronusai számára, Aztán hamar elterjedt a neve. E bizonyos körökben.
Oké. Curtis Logan. Írta le Lucas egy jegyzettömbre.
A másik James B.
És ő ki?
Okleveles pénzügyi tanácsadó. Egy Rio könyvelő irodán keresztül szerzi a gazdag ügyfeleket. Ugyanaz, mint Logan, de többnyire divadrogok. X-Speed.
Nagyjából mekkora forgalomról van szó? Néha egy kicsit, vagy nagyban?
Nem tudom pontosan. Nem nyomoztam utánuk, csak a neveket kerestem. De az az érzésem, hogy félig meddig nagyban nyomják. És nagyon óvatosak.
Jövök neked, mondta Lucas.
Jössz bizony. És légy szíves, semmi olyat ne csinálj, amiről én juthatnék az eszükbe.
A két név egyike sem volt rajta a buli listáján, mondjuk erre nem is számított Lucas. De a két figurán keresztül talán többet tudnak meg a gazdagoknak dílerkedőkről, és talán előkerül egy használható név. Dell még mindig dolgozott, Lucas tárcsázta a mobil számát, és kihívta egy bárból. Van számodra két nevem, de nagyon finoman kell megközelítened őket.
Mintha vattá járnék.
Lucas megadta neki a neveket. Dell egyiket sem hallotta még, majd így szólt. Hívj fel, ha bármit megtudsz.
Holnapig valószínűleg nem fog semmi sem történni,
mondta Dell.
Elnézek néhány bankba, utána nézek a pénzügyeiknek.
Igazán hosszú távú dolgot nem nagyon engedhetünk meg magunknak, mondta Lucas.
Olyan gyorsan megyek, ahogy csak tudok, de csak úgy nem kopogtathatok náluk.
Hallottál valami trikkről?
Nem, de sokat hallottam valami nagy kártyapartiról. Holnap vagy holnap után este. Még nem néztem utána, de nem kizárt.
Hívjál, ha bármit tudsz. Aznap este Lucas tovább dolgozott a játékon, nem kapott hívást. Reggel viszont felhívta valaki.
Ébren van már álomszuszék?
Rosemary Rue és a szavai más napokon biztosan mosolyt csaltak volna az arcára, de ezen a reggelen a főnök asszony hangjának tónussal nem sugárzott vidámságot.
Mi történt?
Kérdezte Lucas.
Amnon Plain halott.
Halott? Szólt Lucas ostobán.
Valaki lelőtte Szent Paulban.